Felvétel készült 1981. december 31-én. Hamvan.
Nénál Jánosnak hívnak. 1926. május 2-án születtem Hamvan. 8 évet jártam iskolába. Szüleim kisparasztok voltak. Földműveléssel foglalkoztak. Akkorból nagyon sok volt a munka. Alig voltam 12 éves, amikor ma szántanom kellett. Két szép ökröt adott nagyapám, azzal szántogattam. Sokat hallottam őt is dalolni. Talán még most is eszembe jut néhány dal, amikor a mezőre kimenek. Aztán nagyon keves pacsirtát látok Maréna határba. Akkor még sok volt. Ökörrel szántogattam, de még abban az időben, 12 éves koromban gyenge voltam, nem bírtam feltenni az ekét a szekerre, úgyhogy mikor menni akartam haza, akkor megkértem egyik vagy más parasztembert, akik arra jöttek, hogy jöjjenek most, segítsenek feltenni az ekét a szekerre. Sokat hallottam nagyapámtól, nagymamámtól, Tompa Mihályról. Tompa Mihály pap volt Hamvan, tudós pap volt. Amikor meg akart születni a gyereke, azt mondja, hogy ő csak a csillagot nézte. Az ablak nyitva volt, és a szülésznő mindig kérdezgette, hogy megvan-e ma a gyereke. Egyszer azt mondja, hogy ma megvan. Na ez nagy baj, mondja a pap, a vízbe fog meghalni. A kutyára tetőt is tetetett deszkából, de sajnos a gyereke 7 éves korában olyan betegséget kapott, hogy az ablakon lát kiugorva a kút tetején halt meg. Így mondják az öregek. Azt is hallottam a nagyszüleimtől, hogy volt egy cselédje, Miska. Az ábrák, amit a pap a lovak részére szánt, Miska a lúdjainak adta. A ló mindig soványabb volt, így hát utána nézett Tompa Mihály, hogy Miska hova teszi az ábrakot. Hát egyszer meg is fogta, mikor vitte haza, és a lúdjainak adta. Akkor nem szólt semmit, de másnap a tornászról kiáltott egyet Miskának, hogy menjék csak. Fölmegyen Miska, mondja neki Tompa Mihály, hogy hova tette az ábrakot. Miska tagadott, de Tompa minden megmondott neki. Nem ütlek még, mondta Tompa, inkább üzd meg magad, ahogy akarod. Megfogta a rokkot rajta, és a tornásztól leeresztette. Nagyon erős ember volt. Egy zsarbúza csücskénél fogva félkézzel felemelt. Erről jut az eszembe, hogy az egyik évben, amikor szűken termett a gabona, persze akkor is a parasztoknak a véka búzát meg kellett adni a papnak, hát Putnokon volt vásár, és Tompa Mihály a fölösleget oda vitte eladni. Arra megy az egyik paraszt, és azt mondja a papnak, mibe kerül a búza mázsája? Hát elég drágán hátta a pap, erre a paraszt mérgesen azt mondja, hogy de az én búzám is ott van, ha ott van, Mondja Tompa, akkor szedje ki belőle a magáit.
Az idős emberek azt állítják, hogy Tompa nagyon szeretett dalolni, vékedő ember volt addig, amíg nem jelentkeztek a családi problémák. Nagyon sokat eldalolta azt a dalt, amelyik úgy kezdődik, hogy a hambai hettető integet a szeretőm.
El tudná énekelni ezt a dalt, János bácsi?
Hát, ha muszáj, János, megpróbálom.
A hambai hettetőn integet a szeretőm. Sárga cukrot ropogtat, engem azzal csalogat, hogy sajó vize, de széles, babám csókja, de édes. Egyet kaptam belőle, szerelmes lettem tőle.
Tudná-e beszélni a régi babonákról, boszorkány históriákról?
Hát megpróbálom, hiszen fiatal koromban sok érdekes dolgot hallottam az öreg néniktől. Sokat beszélték, hogy éjfélkor boszorkányok járnak a temetőn. Ez elég tragikusan végződött nálunk. Volt egy hicske legény, aki azt mondta, hogy ő nem fél a boszorkántól. Hát fogadott is a többi legényekkel, hogy éjfélkor kimegyél, és egy botot az egyik sírra leszúr. Majd kimennek a többiek, 8-an vagy 10-en, azt megnézik, hogy csak ugyan oda van-e szúrva a bot. Megegyeztek, hogy melyik sírhantra fogja szúrni. Igen ám, de még abban az időben a parasztlegények surcot hordtak. Hát ez a hegyke legény, amikor a meghegyezett karóval kiment a temetőbe éjfélkor, ahogy letérdepelt, hogy leszúrja a botot a hantra, hát a surcát is hozzászúrta. Nem vett észre, a sötétben ott van a surca is. Amikor kelt volna fel, akkor még érezte, hogy valaki megfogta. Ott halt szörnyet, megrepett a szíve. Várták a legények, hogy mikor jön vissza, de nem győzték várni. Úgyhogy talán egy óra hosszáig is vártak, amikor kimentek megnézni, hogy mi van vele, hát úgy találtak halva a sírhanton. Még fiatal legénykoromban történt, lehettem olyan 17-18 éves, hát összebeszéltünk, hogy elmegyünk a szomszéd faluba Recskére bálba. Hát el is mentünk, majd reggel fele 3 órakor, sötét volt még, jöttünk hazafelé. Hát nagy réten kellett jönnünk visszafele. Egyszer az egyik legény azt mondja, hogy nézzétek csak, ott van két alak, csak úgy hajlondanak, biztos meg akarnak verni. Mint voltunk vagy 89-en, mindnyáján szétszaladtunk, mindenki hazafele. Másnap este, amikor összegyűltünk, hát nevettük, hogy megijedtünk az emberektől, pedig sokan voltunk. Elhatároztuk, hogy akkor az este elmenünk, aztán megnézzük, hogy mely boszorkán volt. Voltunk vagy 10-12-en, megfogadtuk, hogy nem szaladunk el, akárki lesz. El is mentünk, hát újra két alap ott hajlunkozott előttünk. Csendesen, persze nagyon félve, de lassan mentünk feléje, hát két magas kóró volt. Azért hajlongott, mert a szél fújt azt a vas hajlogtatta.
Sok legényvirtusra emlékszem. Még fiatal legény voltam, amikor kimentem a falu közé, hát a nagyobb legények külön csoportba voltak, nem nagyon engedtek maguk közé, de ha látták, hogy megbízhatóak vagyunk, akkor nem bántak, hogyha közelebb mentünk is hozzájuk. Hát mondják, hogy szeretnének kimenni a szőlőbe, szamócát lopni. De volt köztünk egy idősebb legény, az nem tudott beszélni, mert nem is hallott szegény, de nagyon huncut volt. Hát elhatározták a legények, hogy egy cseppet megviccelik. El is mentünk, amikor szedjük a szamócát, hát az egyik fiú azt mondja, hogy majd ő a szamócaszedés közben mellé megyen, emellé a fiú mellé, aki nem hallott, mert beszélni se tudott, azt úgy csinál, mintha szaladna. Sötét volt, hogy majd ő akkor lebukik, azt a legény azt hiszi, hogy szalad tovább, ő meg utalna. Ha persze a szőlők között sok karó volt, tele volt karóval, ha ahogy szedjük a szamócát, a fiú meglöki ezt a néma legényt, úgy csinált, mint a szaladt volna, meguggolt a sötétbe, önök szegény azt hitte, hogy szaladt, utána ment a sok karókhoz, csak úgy törte a karókat, csak úgy dögött. Ezek a huncut legények meg nevettek rajta. Majd mikor hazaértünk, hát egy fél óra múlva jött ez az idősebb legény is, össze-vissza karcolva. Hát kérdezte, hogy mit fogta őket valaki? Mondtuk, hogy nem, mert elszaladtunk, hogy ő is elszaladt, dicsekedett vele. De hát hiába, ő nem hallott, nem is tudott beszélni szegény, hát őt körül volt félrevezetni. Hát ezek az idősebb legények ilyesmire is képesek voltak, csak úgy mulatni tudjanak. De aztán egy másik alkalommal azt mondja az egyik legény, mert volt egy nagyon huncut köztünk, bár a szegény nem él, fiatalon meghalt, azért nem is akarom a nevét mondani. Azt mondja, hogy nagyon jó körtét tud egy helyen. Hát el is mentünk, hogy megkóstoljuk azt a nagyon jó körtét. Jár volt, igen ám, de a gazdája a csűrbe feküdt, a körtefa még a csűr mellett volt, de arra nem gondoltunk egyiken se. Hát ez a huncut fiú, akiről beszélek, ez volt az első, aki felment a körtefára. Nagy körtefa volt, jó mászónak kellett lenni, aki fel tudott rá menni. Hát fel is megy, az alsó gájra leül, veszi a finom körtét, elkezdi enni. Mindegy, csak nézzük alulról, hogy mikor dob ma nekünk is, mikor hajunk ma egyet vagy kettőt. De persze, ahogy mondom, huncut volt, elkezdte mondani, hogy látjátok, látjátok, de nem ehetitek, csak a csutka dobálta le. Egyszer meghallotta a gazda felébredt a beszélgetésre, meg a nevetésre, fel kell, veszi a vas villát. Kinyissa kaput, az apátok mindenit elkezd kiabálni. Még akik a földön voltunk, irószaladásnak ki a kerten. De a pai, akit úgy hittek, hogy pai, ám meg a fán volt. még húzódott az alsó gajon. A gazda villával felszúrt a fa fele, Bion Palinak a lába szarába szúrt, elkezdett járgatni, de Pali is felment a legmagasabb gajra, vastag gajra, hogy nem érte az öreg János bácsi fel, ribánkodott neki, Pali, gyere le! Nem János bácsi, mert mivel? De Pali, úgyis megismertelek a hangodról, úgyis tudom, hogy te vagy te bitám. Gyere le! Nem János bácsi, mert mivel? Noha ott akkor lefekszek a fatövébe, itt leszek reggelig, Pali, bájegyusz. Hát úgyis volt, János bácsi a fatövébe leült, mindegy a kert másik végéről hallgattuk, hogy mi történik Paival. Egy jó fél óra múlva biztosan elszenderedett János bácsi, mert egy nagy cuppanás, Pai leugrott a fáról, ilyen szaladásnak. Elszaladt Pai, de János bácsi másnap elment megmondani az apjának, hogy milyen fia van. Persze, minket nem ismert még, mert mi elszaladtunk a sötétbe. Pajit aztán jó elmedragolta az apja. Hát, ilyen legény csínyekbe benne voltam én is, mert hát a legényeknek jó esett a körte, vagy az álma plánócsa lophatta a kuncsucsalból. Na aztán lehettem talán olyan 11-12 éves, amikor egyszer a barátokkal elmentem verebet szedni. Szerettem mászni én is éppen úgy, mint a többi, hát volt egy nagy szálmatetős csűr. Azt mondja az egyik barát, hogy én felmennék verebet szedni, de hát nehez vagyok, letörik a deszka, meg a léc, mert ma olyan korhat volt. Legjobb volna, hogyha én mennék fel, mondtam, mert én vagyok a legvéknyebb, legkönnyebb. Hát szót is fogadtam, egy kis gotlatra volt rajtam, meg trikó, nyárba volt. Fel is mentem, hát sok volt a verep, hova szerettem volna, mint a kebelembe. Amikor ma sokat szedtem, lenézek, hát látom, hogy szaladnak a csűr aló a fiúk. Szaladtak, mert jött Borsa néni, a gazdasszony. Hát éppen alattam állt még a földön, elkezdi kiabálni, megálljatok bitangok, majdarok én nektek. Persze, ő azt se tudta szegény, hogy minek voltak ott a többiek. Én meg úgy megijedtem, hogy a kakasülőről leugrottam Borsa néni mellé. Abba volt a szerencs, hogy nem ráestem, mert szegény öreg mamát agyonüttem volna. Mellé ugrottam, a sok vered meg a gotlatlagomat letolta. Szétment a sok vered, én még felkaptam a nadrágomat, azt ilyen szaladásnak a többi után. Hát, a gyerek csak ugyan sose csináljuk. Mink is benne voltunk ilyen csínekbe. Amikor olyan 18-19 éves voltam, hát én is nagyon szerettem a zenét, volt itt Hanván, még most is él egy cigán prímás, akkor még fiatal volt, nagyon szeretett dicsekedni, hogy ő milyen erős, milyen bátor. Mindig kijött a faluba, jó hangja volt, dalolgatott velünk, mert akkor még az volt a szokás, hogy a legények végigmentek a falun, szépen dalolták. Hát, egyszer az egyik fiú azt mondja, amikor nem volt ott persze ez az Ernő, ez a cigán prímás, hogy halljátok-e, ez a prímás mindig dicsekszik, hogy ő milyen erős, milyen bátor. Próbáljuk ki, csak ugyan bátor-e. Majd én a falu végére elmenek, aztán egy lepüdőt veszek magamra. Majd gyertek vele, dalolva, ő nem gondol semmire, én meg a sanszból majd kilépek a lepedőbe. majd meglátjuk, hogy milyen bátor lesz. Úgy is volt. Az egyik barátunk elment a falu végére, egy óri hamvas vett magára, mindig mentünk a cigán prímással, dalolva, mint hogyha semmi se lett volna. Majd amikor a falu végére érünk, hát az egyik barátunk kilép az óri hamvasba. Elkezd, mint hogyha szállni akart volna, úgy elkezdte lebegtetni a hamvas. Mindenki szétszaladtunk, ki merre látott. A cigán prímás még fel runa fele. Kiabálva, segítség, segítség. Hát, már mikor messze szaladt, kiabálva, már megijedtünk, hogy valami baja lesz. Azt kihegedünk majd nekünk. Elmentünk aztán keresni. Hát, runa végén fogtuk még, de már alig volt benne lélek. Többet sose dicsekedett, hogy milyen bátor.
Tudom, hogy a szövetkezetbe tetszik dolgozni. Valamilyen érdekes dologról nem tetszene tudni beszámolni, ami a szövetkezetbe történt meg.
Hát érdekes dologról, ami nevetni lehet, igaz? Hát, már megalakult a szövetkezet, itt is hamban. De még néhány parasztember nem lépett be a szövetkezetbe. Ezeknek beadási kötelezettségük volt, úgy mondták, hogy kontingent, és kellett ezeknek vetni olajos magvakat, még egyéb dolgokat is, ami rájuk volt róva. Hát az egyik paraszt embernek lent kellett vetni. Hát amikor vettem, akkor látta, hogy nem valami jó a mag, penészes, de hát kötelező volt elvetni, hát elvetette a sajóparton a legjobb fűgyébe. Hát amikor kikelt a len, csak imit amott kelt. Nem volt jó a mag, persze, hát nem jó kelt a len. Jelentette a helyi nemzeti bizottságon, hogy mondják meg a járási instruktornak, aki ide járt minden nap, hogy nem jó a len, nem volt jó a maghat, így nem jó kelt, meg kell nézni. Hát a tanács összeültem van másnap, és azt a határozatot hozta, hogy kimennek megnézni, hogy csak ugye hogy kelt a len. Hát a járási instruktor ment elő, mennek, mikor odaérnek, nézik a lenföldet, látják, hogy imittam ott van. Hátra teszi a kezét az instruktor, járkál ide-oda, majd azt mondja, de határozottan nem. Tudom ma én paraszt, hogy még nem jó magának a lenye. Hát mi? Félig meglepődve mondja a paraszt. Azért, mert nem tapalta meg. Nevettek a tanástagok, nevetett a gazda is, csak az instruktor nem. Nem tudta, hogy mind nevettek. Azt mondja az egyik tanástag. Hát, instruktor eltárs, maga azt se tudja, hogy a len nem szokta kapálni. Hát, ezt nem tudtam, mondta szomorúan. Azóta is felforog hamban, hogy csak akkor lesz jó len, ha megkapálja. De ha ma így a szövetkezeti vicceknél tartunk, ami nem is volt éppen vicc, hát hadd mondjak egyet a szomszéd faluról is. Runyában állami birtok volt. Hát az állami birtok vezetője még néhány más beosztott ember elindultak a határba, hogy megnézik, hogy milyen a termés. Hát a kastélytól, ahol az iroda volt, nem is olyan messze,
olyan mocsaras hely volt, csaltés hely. Hát a juhász, az öreg csalt bácsi, még most is él, de már nagyon öreg szegény, legeltette a juhokat. Meleg volt, hát a juhok behúzódtak a csalté közé. Mennek a vezető emberek, hát már messziről meglátta az igazgató, az állami birtoklat a vezetője, hogy a juhok valamilyen zöldbe vannak. Elkiáltja maga, hé, bácsó, hol van? Mert a bácsó meg lefeküdt a fűre, aztán ő is pihent a jó melegbe. Meghallotta a kiáltást, föl kell, de megszaporázta a menetet az állami birtok vezetője, oda megy hozzá és azt mondja, nem látja, hogy a juhok a búzában vannak, nem szégyeli magát, hogy nem tud rá vigyázni. Szegény csákbácsi nézek, jobbra nézek, barra, hát intéző úr, hol a búzába? Hát itt mellőtte, ott tapossák a búzát. Á, intéző úr, hát az nem búza, az csáté. Csáté? A mindenit, pedig éppen van a leveli, mint a búzának. Na aztán még egy másik faluba, negyedik falu, Hanváltól, ott pedig a szövetkezet elnöke, amikor évzáró volt, kimentek a járásról, hát az egyik járási vezető többször elismételte, hogy mondja már meg elnök elvtárs a szövetkezeti elnöknek, hogy milyen ez a szövetkezet, hát hogy vannak megelégedve a szövetkezettel. Milyen ez a szövetkezet? Hát olyan, hogy ezt mindenki lopja. Én is lopom, meg a többi is, mégis megvan. Ez örök életű, ezt még szét se lehet lopni. Itt Hanban is volt egy évzáró. Ha visszagondolok, még most is mosolygok, a 60-as évek elején lehetett, amikor eljöttek a járásról, meghallgatták a beszámolót, haladt-e valamit a szövetkezet az előző évhez mérten. Hát bizony még akkor voltak hibák, voltak hiányok, nem volt annyi sok traktor, annyi sok mezőgazdasági gép, mint most. Nagyon sokat kézzel kellett dolgozni, a fizikai munka sokkal nagyobb volt, mint most, meg lovak voltak, szekerek. Hát sok ember volt, aki meg volt elégedve, de olyan is volt, aki nem volt még elégedve, mert bizony még a fizetéssel is baj volt abban az időben, mert a szövetkezet mindig nem tudott fizetni, de azért mégis dolgoztak az emberek. Hát az egyik vezető, járási vezető azt mondja a tagoknak, hogy mondják már még őszintén elvtársak, hogy mégis milyen ez a maguk szövetkezete. Hát először nem akartak szólni az emberek, de mivel nagyon kért az embereket, hogyha mégis hát szólnak már hozzá, hát az egyik szövetkezeti tag, Csörnök nevezetű, felállott és azt mondja, hát elvtársam, hogy milyen ez a hanvai szövetkezet. Olyan, mint a ringispír. 4-5 ember hajtja, a többi meg szédül benne. Hát persze, nevettek az emberek. Volt, aki komolyra vette, de azért a legtöbb része csak visznek vette a dolgot. Azóta is csak visznek veszik, és néha-néha, ha előhozzak, még most is nevetnek rajta. De hogy mennyit változott a világ? Ma még azok is, akik esetleg akkor szédültek a szövetkezetbe, azok a paraszt emberek,
Na most nem szédülnek a szövetkezetbe?
Mondják is, hogy sose volt ilyen jó dolguk, mint most van. Mert jó fizetésük van, jó élnek, meg a munkálata nagyobb erejét elvégzik a gépek. Igaz, hogy minden kezdet nehéz, de ha vége jó, akkor minden jó. A szövetkezet pedig nagyon jó megyen, úgyhogy meg vannak elégedve az emberek.
János bácsi, én úgy tudom, hogy maga vadászik is. Tudnál valamit mondani a vadász élményeiről?
Hát, legalább egy élményt elmondok, mert már sokat beszéltem, ma fáj még a torkom is. Néhány évvel ezelőtt meghívtak Vájba vadászni. De Amerikából volt itt egy vendég, az is nagy vadász volt Amerikában, legalábbis úgy mondta, innét származott, hát eljött megnézni a rokonokat, de Vájba volt, Vájba is volt rokonja, hát oda is meghívták. Hát eljött, hogy nincsen fegyvere, tudnék-e neki adni kölcsön. Nekem még van kettő, hát az egyiket odaadtam. Elmentünk vadászni. Mikor elmegyünk Vájba, azt mondja a gazda. No, magukat jó helyre állítom. Olyan helyre, ahol biztos lesz vagy ősz, vagy pedig szarvasbika. Vigyázzon át! Hát, ki is mentünk az erdőbe, le is állítottak egy tisztásra. Ők meg elmentek távolabb, de mikor mentek, hát hallottam, hogy az egyik elnevette magát, hogy erre még az életbe sos időt vád, de hát vendégek voltunk, hát jó volt oda is, hogy odaállítottak. A gazda, mikor menni akart, még hozzátette, persze azt a többinek mondta, hogy vigyázzatok, mert a remetekkel itt van egy óriási vatka. Vigyázzatok, és el ne engedjétek, hogyha kigyöbb. Magyarázt, hogy körülbelül hol megyen ki, ha persze nem ott, ahol minket állítottak, egész más helyen magyarázta. Hát, állunk, én körülbelül olyan 50-60 méterre álltam a vendégvadásztól, vagyis aki Amerikából jött. Egyszer hallok egy nagy kiáltást. Jézus Mária, segíts! A puskát két kézre fogva a feje felé emelte. Nézem, hát az óriási vatkán, a remetekán, körülbelül 30 méterre a bokorból jött ki tőle hozzája. 30 méterre lehetett hozzá a nagy vatkát. Egész jámborán kigyött, megállott, persze, hogy megállott, hát ez az amerikai vendég is, életében, ahogy mondotta, sose látott olyat, nézte egy darabig, majd aztán kérte segítséget. Persze a vatka megfordult, elment a sűrűbe. Mindketten láttuk, de a többiek nem is látták. Hát, sose tudja az ember, hogy a vadak merre járnak. Na mikor aztán hazagyöttünk Hambára, két nap múlva elmentem meglátogatni. Hát azt mondja a felesége, hogy miféle vatkant látott az ő férje. Hát mondom, miért? Azért, mert egy éjszaka se tud rendesen pihenni, mindig ijedezik és a vatkant kiabálja, hogy segítség, mert itt van a vatkant. Megígért, hogy 2-3 év múlva újra eljön, és meglátogatja vendég a rokonokat, de annak van vagy 8 éve,
de még azóta nem volt, még nem is hiszem, hogyha eljön is, hogy még egyszer kedve lenne vadászni menni. Mert nagyon megijedhetett szegény. Végezetül szeretnék eldalolni három dalt. Egyet, amit gyerekkoromban nagyon szerettem, másikat, ami édesanyámról szól, elég korán elvesztettem őt, talán ez a dal azért is nőtt hozzám. A harmadikat pedig, ami már jellemzi, az én éveimet. Hát először is, ami gyerekkoromban volt. Erdőn, völgyön, tarkaréten jártak ifjú lányok. Táncál, dallal, vidám kedvel, szedtek mind virágot. Mentem én is, szedtem én is, szegfűt vadrózsával. Elvesztettem bánatomban édes illatával. Mentem én is, szedtem én is, szegfűt vadrózsával. Elvesztettem bánatomban édes illatával. Lassan fúj az őszi szellő a hervadó fákra. A mi kettőnk szerelmének sok-sok csók az ára. De ha tudnám, hogy miattad összetör az élet. Rongyat épett szívvel is csak téged szeretnélek. De ha tudnám, hogy miattad összetör az élet, rongyat épett szívvel is csak téged szeretnélek. Édesanyám, lelkem, bekopogok nálad, szívemből a hála forjon feléd ered. Annyi áldozatra sose voltam méltó, hogy azt megköszönjem, amit értem tettél. Nincsen olyan szép szó, hímes tarka virág borítja a réten. Ők mondják el, amit kívánhatok néked. A hagyharmad csepp hú, a sok virág szalra. Annyi áldás szalra, az édesanyámra. Az én jó anyámra.
kumarin isa ajan saala. Fiatalas feleségem nem tehetek róla. Mégis, mégis barna kislány, hogyha melléd állok. Csak azt bánom, azt sajnálom, nem te vagy a párom. Mégis, mégis barna kislány, hogyha melléd állok.